Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Témánk, hogyan hozunk döntéseket, hogyan tudjuk azt elérni, hogy ne féljünk egy-egy döntéstől, és jó folyamatokat indítsuk el az életünkben. Természetesen arról is fogunk beszélgetni, hogy a szülők hogyan tudják segíteni gyermekeiket abban, hogy korosztályuknak megfelelő jó döntéseket hozzanak. Beszélgető partnerem Morvai Petra lesz, a családsegítő szolgálat pszichológusa. Maradjanak velünk!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában, melyben a döntésekről fogunk beszélgetni, hogyan tudnak a szülők maguk is jó döntéseket hozni, és hogyan tudják gyermekeiket segíteni ebben. Beszélgető partnerem itt a stúdióban Morvai Petra, aki a családsegítő szolgálat pszichológusaként dolgozik. Köszöntöm a stúdióban szeretettel, szervusz!
Szervusz, köszöntelek téged, és köszöntöm a hallgatókat is.
Petra, mesélj nekünk, te a családsegítő szolgálatban mióta is dolgozol?
3 éve.
Milyen tapasztalataid vannak?
Gyakran megkeresnek döntéshozási nehézségekkel kamaszok is, és felnőttek is. Tehát több olyan nehéz döntés van az életünkben, amit nem biztos, hogy árt szakemberrel is átbeszélni.
Mennyire tudnak, miután nyilván beszélgetsz velük, mennyire tudnak jól dönteni, mennyire vannak jó rutinjaik mondjuk a felnőtteknek?
Ez nagyon változó. Van, akinek nagyon jó rutinja van, és van, akinek nehezebb átgondolnia, nehezebb meghoznia egy-egy döntést, illetve nehezebb átfogóan átgondolnia egy-egy döntést.
Abban milyen tapasztalatod van, hogy mennyire jól segítik mondjuk egy jó döntéshozó határozott karakterű szülő a gyermekét, abban, hogy a gyermeke is jó döntéseket tudjon hozni?
Azt tapasztalom, hogy azok a szülők, akik mintát nyújtanak abban, hogy hogyan kell jó döntést hozni, azoknak a gyermekeik is jól át tudják gondolni, és több szempontból is át tudják gondolni a döntéseiket.
Nekem az iskolában, ugye ifjúságvédelmi felelősként is dolgozom. Érdekes, hogy vannak olyan tapasztalataim, hogy nagyon sokszor egy határozott szülő, aki nagyon jól tud mondjuk sok területen dönteni az életében, a gyermekét nagyon sokszor direkt módon irányítja, és pont ezért visszahúzódóbb lesz a gyermeke, és hogy nem mer dönteni. Ilyenre is volt már példa?
Ilyen is van, igen. Hogyha a szülő nem hagyja a gyermekét dönteni, hogyha nagyon befolyásolni akarja, és nem az segít elő, hogy a gyermek a saját döntéseit hozza meg, úgy a gyermek valóban egy visszahúzódóbb, nehezebben dönt, nehezebben fejezi ki a saját gondolatait, a saját elképzeléseit. Valóban van ilyen is.
Most ebben most mi segíteni fogunk, legalábbis igyekszünk. Hogyan néz ki egy döntési folyamat pszichológiai, lelki szempontból?
Döntési folyamat az, hogyha egy nagyobb döntésről van szó, akkor járhat egyfajta feszültséggel. Valamit lépni kell, valahova lépni kell, valamit el kell határozni. Ez egyfajta megakadás. És ez a megakadás, ez okozhat félelmeket, szorongásokat. Ilyenkor jó megállni egy kicsit valóban is átgondolni több szempontból is, hogy merre érdemes tovább lépni. Egyszerűbb, hogyha már vannak alternatívák, vannak lehetőségek, hogy ezt válasszam, vagy azt válasszam. Mondjuk már a kamasznak van elképzelése arról, hogy melyik néhány szakmát válassza. Így egyszerűbb, hogyha nincsen semmilyen ötlete az illetőnek, hogy milyen döntést hozzon, az egy nehezebb szituáció, azt gondolom.
Hogyan kell ekkor működni, tehát ha még a döntési lehetőségek sincsenek készen?
Azt gondolom, hogy mind a két helyzetben, de főként a második helyzetben fontos az információgyűjtés. Minél több emberrel beszélgetni, minél több embert megkérdezni arról, hogy ő hogy látja a helyzeteket, például egy pályaválasztásnál, minél több szakmabelivel beszélgetni, hogy nekik milyen a szakmájuk, hogy élik ezt meg.
Esetleg önmagát megismerni az illetőnek?
Az is egy nagyon fontos része, az egy befelé induló keresés, megfigyelni azt, hogy hogyan érez egy-egy lehetőséggel kapcsolatban. Például, hogyha arra gondol, elképzeli azt, hogy az egyik irányba indulok, akkor az milyen érzéseket vált ki a testben, milyen hangulatot kelt. És aztán elképzelheti a másik helyzetet, hogyha azt választja, akkor az milyen érzéseket vált ki benne. Lehet olyan, hogy megfájdul a feje, lehet olyan, hogy gyomorgörcse lesz, de lehet az is, hogy könnyűnek érzi magát, hogy felszabadultságot érez, vagy egyfajta energiát érez magában. Akkor nyilván érdemes azok felé, a döntések felé elmenni, amik ezeket a pozitív érzéseket váltják ki.
Tehát, ha jól értem, akkor érdemes először is információt gyűjteni abban a kérdéskörben, amiben döntenie kell valakinek,
igen,
illetve információkat gyűjteni a saját magáról, egyfajta önismeret, igen, illetve hogy az adott választási utak, amiket érdemes ugye akár papírra Érdemes papírra felírni ezeket a lehetőségeket?
Mindenképpen. Nagyon jó módszer egyébként, főleg, hogyha nem tud valaki dönteni, hogy az egy-egy döntés előnyeit és hátrányait is leírja egy ilyen oszlopban, ilyen négy, vagy a hány lehetősége van annyi oszlopos papírra fölírni ezeket, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai egy-egy döntésnek. Ez egy nagyon jó módszer, igen, elősegíti a döntéshozást.
Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor az emberek félnek dönteni, akár a diákok is, és hogy nagyon sok mindenbe belemenekülnek. Most a pályaválasztást említetted, tehát, hogy az utolsó pillanatig nem veszik elő ezt a bizonyos információgyűjtést, mert hogy oldázzák el ezt a dolgot. Miért van az, hogy félünk dönteni?
Lehet egy olyan elképzelése azoknak, akik nem döntenek, hogy addig vagyok szabad, amíg nem döntök. Addig nem kell elköteleződnem senki felé, semmi felé, addig bármi lehetek. Hogyha nem döntök amellett, hogy fodrász legyek, addig akkor lehetek még szakács, lehetek még rendőr, lehetek még ügyvéd, de hogyha eldöntöttem, akkor ezt a többit már kizárom. És ez hozhat egyfajta félelmet valóban, hogy akkor mi lesz, hogyha a többit nem választom.
Értem.
Viszont ez egy ilyen álszabadság, hiszen akkor leszünk igazán szabadok, hogyha már valami mellett elköteleződünk.
Nagyon köszönöm. Ezt a témát fogjuk folytatni hamarosan, tehát ne féljünk a döntésektől, és ebben Morvai Petra fog nekünk segíteni, hogy hogyan tudunk ebben ügyesebbek lenni, mint eddig. Maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában, melyben Morvai Petrával beszélgetek arról, hogyan tudunk jó döntéseket hozni. Hogyan néz ki egy jó döntés?
Egy jó döntés, egy érett döntés. Főleg nehéz helyzetekben, amikor egy nagyobb életet meghatározó döntést hozunk például. Megkérjük-e valakinek a kezét, vagy igent mondjunk erre a kézfogásra, vagy váltsunk-e munkahelyet, vagy váltsunk-e szakmát, maradjunk-e belföldön, vagy költözzünk külföldre, ezek mind nagyon nagy kérdések, és nagyon fontos meghatározó kérdések. Ezeket át kell gondolni, és időt is kell hagyni magunkra a döntésre. Két irányból is meg kell közelíteni ezeket a problémákat, az észérvek irányából, és az érzelmek irányából, és érzelmek, illetve testérzések irányából. Milyen racionális, milyen értelmes válaszokat tudunk adni ebbe az irányba, illetve abba az irányba. Ezeket tényleg ezzel a papíros módszerrel is leírjuk ezeket. Aztán fontos megvizsgálnunk az érzéseinket is. Melyik döntés, milyen érzéseket vált ki.
Ha jól értelek, tehát írjuk fel egy papírra, plusz-minusz, hogy egy adott döntés, ha így döntök, akkor milyen előnyökkel jár, és milyen hátrányokkal jár, és ezt agyba ésszel döntsük el esetleg, hogy melyik a jobb és rosszabb, és ugyanilyet készítsünk az érzéseinkről is, vagy először döntsük el, és utána figyeljük magunkat, melyiket javaslod.
Mindegy, hogy melyiket, milyen sorrendben. Van, aki az érzéseivel működik jobban, van, aki jobban arra hallgat, van, aki... Tehát az érzés is egyfajta racionalitás, az érzelmek is egyfajta valóságot tükröznek, a mi valóságunkat és a világra adott reakcióinkat, nagyon fontos információkat adnak az érzések. Mindegy, hogy melyikkel kezdjük.
Mind a kettőt érdemes fölvenni egy szempontrendszerbe.
Igen.
Én hallottam egyszer egy olyat, hogy amikor az ember mondjuk ugyanannyi pozitív, mint negatív tétel van ebben az oszlopban, és hogy nem tudunk dönteni, mert egyforma előnyökkel és hátrányokkal jár, hogy akkor dobjunk fel egy pénzt, és akkor, mert hogy mindegy, mert hogy mondjuk mind a két útnak ugyanannyi előnye és hátránya van. Aztán feldobtuk a pénzt, eldöntöttük, hogy A, és akkor napokig figyeljük magunkat, mert abban élünk, hogy akkor A. És ha azt érezzük, hogy ez nem jó, rosszul érezzük magunkat, akkor választjuk a B-t.
Azt gondolom, hogy ez egy jó módszer valóban, hogyha nagyon nem tudunk dönteni, és tényleg úgy tűnik, hogy mind a kettő jó, akkor megoldható valóban ilyen módszerrel is. A fontos a döntés, fontos az, hogy legyen döntés. Hogyha már megvan a döntés, az hoz egyfajta nyugalmat, egyfajta lecsillapodást. Akkor ez a feszültség, hogy melyiket válasszam, ez a sok gondolkodás, ez így eltűnik. És lehet, hogy tényleg akkor jön a valós megoldás, amikor már annyira nem akarjuk megoldani észérvekkel ezeket, hogy melyik irányba menjünk. Tehát valóban jó az, hogyha akár így döntünk, és utána még tovább figyeljük magunkat, hiszen egy döntés meg lehet változtatni. Ez is nagyon fontos, hogy nem kell megijedni attól, hogyha döntünk, hiszen lehet változtatni.
Igen, én nagyon egyetértek ebben, én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor pont emiatt nem mernek dönteni, mert úgy érzik az emberek, hogy végleges egy-egy döntés, és akkor aztán nincs tovább.
Valóban, mindig van tovább.
Mi van akkor, ha rosszul döntöttünk?
változtatunk. Jó esetben tudunk változtatni, nehezebb esetben vállalunk el a következményeit. Tehát, hogy valóban ezért is nehéz egy döntés, mert van, hogy következménye van. Ezt akkor vállaljuk, ez is a mi részünk, ez is a mi útunk, hogy egy rossz döntést hoztunk, mindenki hoz rossz döntéseket, ez így emberi, így jó.
Az a könyv, ahol én olvastam ezt a pénzérme feldobásos dolgot, abban az is le volt írva, hogy talán sokkal nagyobb hiba nem dönteni egy adott kérdésben, mert hogy el lehet húzni odáig a dolgokat, hogy megszűnik egy adott lehetőség. Tehát, hogy elodázzuk az időt, és hogy már nem is tudunk dönteni, vagy elmúlt az az idő. Úgyhogy mindenképpen a döntésre sarkalod, akkor te is
igen,
felnőtteket. Ugye most ebben a részben egy kicsit arról beszélgetünk, hogy hogyan néz ki egy felnőtt, aki egészséges és érett a döntéseiben. Hogyan dönt egy egészséges és érett ember a mondjuk kisebb vagy középsúlyú kérdésekben?
Egy felnőtt ember ugye már régóta él ebben a világban, vannak tapasztalatai, és a tapasztalatai alapján is dönt. Tehát, hogy már megfigyelte magát, megfigyelte egy-egy döntések következményét, akár másokon, akár önmagán, akár a szüleitől hallotta, akár a barátaitól egy-egy történetet, és így már könnyebben dönt kisebb dolgokban, közepes dolgokban, hiszen van rálátása a világra, van tapasztalata ezeket, mind megfigyelte. Át is gondolhatja ezeket.
Hogyan érzi magát az ember? Tehát hogyan az a személyiségünkre, hogyha merünk dönteni? És kicsit arra biztatjuk a hallgatókat, hogy merjenek dönteni az őket érintő kérdésekben. Hogyan hat ez? Érleli a személyiségünket? Jót tesz nekünk?
Mindenképpen fontos az, hogy sok döntési helyzetbe belekerüljünk, tehát hogy az, hogyha átgondolunk valamit, az magunkról is egy információ, magunkról is egy újdonság, így valóban érleli a személyiséget.
Köszönöm. Ezt a témát fogjuk folytatni hamarosan. Egy kicsit arra fogunk kanyarodni, hogy a gyerekek hogyan működnek, hogyha egy gyerek a korosztályos kérdéseiben jól tud dönteni. Maradjanak velünk!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában, melyben a döntésekről beszélünk Morvai Petra pszichológussal. Miért fontos az, hogy merjünk dönteni az életünk kérdéseiben általában, Petra?
Általában azért fontos, hiszen amíg nem döntünk, nem lépünk tovább, addig meg vagyunk akadva. Fontos az, hogy tovább tudjunk menni az életünkben, tehát hogy amíg egy helyben állunk, az okoz egy feszültséget, egy tehetetlenségérzést, egy túlzott stresszt, ami a döntéssel aztán megszűnik. És ezért fontos, hogy tudjunk dönteni, viszont az is fontos, hogy hagyjunk magunknak időt dönteni. Tehát, hogy ezt is megérezzük, hogy mennyi idő kell nekünk egy-egy döntés meghozatalára. Elég egy perc, vagy pedig több nap, több éjszaka, több álom, ami esetleg segíthet abban, hogy meghozzuk ezeket a döntéseket.
Érdemes az álmainkra is figyelni?
Mindenképpen.
Lelkünk mélyéről is.
Lelkünk jó mélyéről. Nagyon-nagyon érdekes üzenetek, és új szempontok tudnak jönni. Érdemes írni az álmokat, és átgondolni őket. Igen.
Különösen ezekben az időszakokban.
Különösen.
Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan azért nem vezetik jól az életüket pont, mert hogy nem hoztak meg bizonyos döntéseket, nem vállalták fel ennek a kockázatát, és hogy nem tudtak elindulni az energiák, az erők abba az irányba. Akár egy rossz döntés is jobb lehet a nem döntésnél?
Azt gondolom, hogy igen. Igen, hiszen akkor már elindult valamerre, akkor már vállalt valamit. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudja magáról, hogy igen, én ezt vállaltam, igen, én ezt döntöttem. Ez egy én erőt ad, egy én fejlődést ad, egy új én képet ad. Ez mindenképpen kell, hogy döntsünk.
Nyilván, akkor azért érdemes szem előtt tartani, hogy figyelni önmagunkat és a helyzetet. Tehát, hogyha az adott döntés esetleg nem jó irányba vezet, akkor ahhoz is legyen bátorságunk, hogy megállni benne, ugye?
Pontosan, gondolom. Megállni, esetleg változtatni, kilépni helyzetekből. Fontos ez is, hogy nem maradjunk benne egy olyan folyamatban, egy olyan helyzetben, ami nekünk rossz. Akár kilépni egy beszélgetésből, hogyha azt érezzük, hogy ez már elég, akár kilépni egy iskolából, hogyha olyan az iskola, hogy nagyon nem nekünk való, bármi ilyesmi. Hogy igen, ez is egy döntés, hogy akkor most változtatok.
Ezek nehéz kérdések.
Nagyon.
Hogyan néz ki vajon egy gyermek, egy diák, akár korosztályonként végig sorolva, aki mondjuk egészségesen tud dönteni a neki megfelelő kérdésekben?
Ugye korosztályonként másban döntünk. Egy kisbaba abban dönt, hogy aludjak, vagy egyek, vagy most épp, tehát hogy ilyen szinten dönt. Egy óvodás már azért el tudja dönteni, hogy mit szeret enni, mit szeret fölvenni, milyen játékokkal szeret játszani, mit tud megrajzolni. Fontos, hogy a szülő ilyen helyzet ezeket a pici apró döntéseket megerősítse. Hogyha valóban van 4 ruha, ami közül választhat, akkor hagyja a szülő, hogy válaszol nyilván időjáráshoz megfelelően, meg így értelmesen, de hogy hogy hadd válassza ki a gyermek, hogy a pirosat vagy a kéket szeretné fölvenni, mert igazából mindegy, a gyermeknek az önazonosságához viszont fontos, hogy ezeket átélje, hogy igen, ő dönthet, van befolyása az életére.
Hadd kérdezzem meg, én annak idején, amikor szoptattam a gyermekeimet, engem nagyon zavart az, hogy néha 4-5 óránként ébredtek föl, és akkor ettek, azután meg 2 óránként. Tehát én nagyon szerettem volna, hogy 3 óránként szabályosan legyenek, és most az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy lehet, hogy már ekkor tulajdonképpen, mert ennyire pici csecsemőként, ha engedjük, hogy akkor legyen tényleg, amikor felébred, már ez is egy lépés.
Igen, nagyon pici gyerekeknek ez nagyon fontos, hogy érezzék azt, hogy akkor van ott a szülő, amikor nekik jó, és de nem óramű a kisbaba, meg nem tud szabályosan működni, hiszen emberek vagyunk, és nem szabályosan működünk, hanem szabálytalanul, ahogy a természet is kicsit szabálytalan.
Nézzük a kicsit idősebbeket, tehát egy kisgyereknek, mondjuk már óvodáskor felett kisiskolás, 1-4, 4. osztályos gyerekek, hogyan, milyen kérdésekben érdemes, hogy tudjon dönteni önállóan?
Egy iskolás gyerektől már nagyon sok minden elvárható. Elvárható tőlük ugye a tanulás maga, ez már egy feladat. Elvárható tőlük nagyon apró házi munka, nagyon kevés, de hogy legyen meg most már benne az, hogy igen, én része vagyok a családnak, egy picit dolgozok én is a ház körül, vagy egy kis támosogatok. Nem fog szépen elmosogatni, de a szülő, fontos, hogy a szülő ezt is megerősítse, hogy igen, jól mosogattál el, és hogy ezt megtámogassa.
Esetleg segíthetnek a szülők abban, hogy mondjuk felsorolnak több házi munkát, ami közül választhat mondjuk a kisgyermek?
És akkor ő kiválaszt egyet, amihez kedve van, vagy ami hozzáillik, igen.
Már ez is egy döntés. Én hallottam egy ilyen mondást, hogy egy kisgyerek helyett, ha megcsinálunk valamit, de nem csak kisgyerek helyett, amit ő már képes lenne megtenni, akkor nem szülői hiba, hanem már szülői bűn. Erről mi a véleményed?
Hát ez egy erős kifejezés. A bűn az mindig egy nagyon erős kifejezés.
Nyilván ez a mondás arra akar utalni, hogy nagyon nagy hiba.
Hogyha sokszor megtörténik, az nem tesz jót a gyermeknek, hiszen akkor a saját önbizalmát építi le. Ha egy gyermek meg tud valamit csinálni, és szívesen megcsinálja, akkor fontos, hogy a szülő ezt megerősítse. Hogyha megcsinálja helyette akár a házi feladatot sokszor, vagy akár tényleg megcsinálja helyette a házi munkát, vagy megcsinálja egy olyan feladatot, amit a gyermek egyébként meg tud csinálni, és viszonylag ügyesen megcsinál, az alá is ássa a gyermek önbizalmát.
Tehát a szülők nem tesznek jót avval, hogyha kikönnyítik a gyereknek az életét.
Nem,
hogy...
azzal nem. Fontos, hogy a szülő feladatokat állítson a gyermeknek. Olyan feladatot állítson, amit meg tud csinálni. Tehát a túl nehéz feladat is elássa a gyermek önbizalmát, és a túl könnyű is. Fontos megtalálni a megfelelő feladatot.
Arany középút. Igen. Beszéljünk a kamaszokról és a serdülőkről. Erre akkorra mi jellemző? Ugye akkor már kicsit ellenműködnek, a szülő nem tudja irányítani, hogy így és így legyen, tehát egyre szűkebb az a terület, amiben konkrétan adhat utasításokat. Hogy tud ekkor működni jól egy szülő, hogy a döntésekbe segítse a kamasz gyermekét?
Valóban ilyenkor utasításokat már nem szerencsés adni, hiszen akkor ez az ellenműködés, ellenállás, ez meg fog jelenni. Érdemes tanácsokat adni, érdemes ötleteket adni, érdemes a saját példákról mesélni, de úgy mesélni, mint egy történet, mint egy lehetséges út, viszont a serdülő már azért ki tudja fejezni a saját érzéseit, a saját gondolatait, ilyenkor ugye már megjelenik az elvont gondolkodás, a fogalmakban való gondolkodás. Fontos itt, hogy a szülő meghallgassa a gyermeket, és megerősítse a gondolatait, megerősítse az érzéseit. Hogy igen, értem, mit mondasz, megértem, hogy miért érzed ezt, megértem, hogy miért szeretnéd ezt. Nagyon fontos, hogy ezt a szülő visszajelezze, hogy van egy közösség, van egy kapcsolat így a gyermek és a szülő között, és hogyha a gyermek hoz is egy döntést, de ha már megvan a döntés, akkor ezt érdemes támogatni, és nem ellene beszélni, hiszen akkor ez megint csak egy ellenállást, egy rossz érzést, egy haragot is szülhet akár. Tehát fontos az, hogy a megerősítés legyen ott, és a bátorítás.
Nagyon köszönjük, Petra. Ezzel a témakörrel fogjuk folytatni hamarosan. Hogyan tudják a szülők jól segíteni gyermekeiket abban, hogy önállóan képesek legyenek a számukra fontos döntéseket meghozni? Maradjanak velünk!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Döntésekről beszélgetünk Morvai Petra pszichológussal, aki a Családsegítő Központban dolgozik és segíti a gyermekeket, kamaszokat, szülőket. Hogyan tudnak segíteni a szülők, Petra? Akkor beszéljünk nagyon konkrétan, hogyan tudunk segítséget nyújtani a szülőknek kiskorba, kisgyermeknél, kisiskolás gyermeknél, kamasznál, kezdjük a kisiskolás korban. Mit tudnak tenni azért, hogy önálló, egészséges, érett döntést hozni tudó gyermekeik legyenek?
Azt gondolom, hogy minden életkorra jellemző és a legfontosabb az megerősítése a gyermeknek. Azt üzenni felé, hogy ő jó, ő szép, ő rendben van, ő jól csinálja a dolgait. Mindig meg lehet látni azokat a momentumokat, azokat a helyzeteket, amikor a gyermek jól csinál dolgokat, és ezt nagyon megerősíteni, és nagyon ugyan üzenni a gyermek felé, hogy ő jól működik.
Azért azt gondolom, hogy annak is helye van, hogyha nem, ugye? Tehát, hogy erősíts meg abban, hogy nyilván túlzásba is lehet esni, tehát ha folyamatosan nem kommunikáljuk le azt, amit mondjuk rosszul csinál egy gyermek, akkor is hibás én képe tud lenni.
Fontos az is, hogy a szülő elmondja a saját véleményét arról, hogy valami, mi az, amiről azt gondolja, hogy nem jó. Főleg kisgyermekkorban ezt határozottabban, egyértelműbben jelzi ezeket a határokat, ezeket a korlátokat. Kicsiskoláskorban már jobban inkább a megbeszélés kezd azért
előtérbe kerülni. Valóban. Mert gondolom, hogy ez igazából a kamaszoknál lesz majd.
És a kamaszoknál
konkrét.
Is, igen. Viszont fontos az arányokra is figyelni, hogy több legyen a megerősítés, mint a tiltás.
Igen, van szintén egy ilyen statisztika, hogy a negatív visszajelzéssel 12%-os eredményt tudunk elérni fejlesztésbe, és hogy a pozitív megerősítéssel viszont 72% igen. A javulás egy-egy folyamatnak.
Igen.
No, kezdjük akkor tehát az óvodás kisgyermekekkel, hogy miben tudnak teret adni a szülők, ami megerősíti a gyermeket, hogy jó döntést hozzon.
Az óvodás kornak a természetes tevékenységeivel, ugye a játék, az alvás, az evés, hogy fontos az is, hogy legyen egy napirend. És hogy ebben a napirendben belekerülhessen a gyermek vágyai, hogy mit játszon, mit tegyen, nagyjából, hogy milyen ruhát vegyen fel, erről már beszéltünk, kivel játszon, milyen barátokat válaszol, ezek már azért az ő döntései.
Tehát lehetőleg ne a szülő dönts el, hogy akkor Zsuzsikával játsza, mely aranyos kislány, hanem pontosan. Figyeljük a gyereket, hogy kivel játszik szívesen, és akkor engedjük esetleg abba az irányba, ha van rá lehetőség.
Igen.
Ez nagyon érdekes, mert én például, amikor még kisgyermekeim voltak, sokszor fáradtság miatt például olyan ruhát vettünk, amely nem volt erőm küzdeni, mert szerintem egy másik az jobb lett volna, és mégis az egyiket választottuk, és utóbb azt láttam, hogy teljesen boldog lett ettől a gyermek, és hogy később még bátrabban és ügyesebben döntött.
Igen. Tehát, hogy valóban, hogyha a szülő hagyja a gyermeket dönteni, attól ő erősebb lesz és bátrabb lesz.
Igen, sokszor szerintem itt tévedünk mi szülők, hogy annyira jót akarunk, és az általunk jónak tartott dolgot kívánjuk mindenképpen megvalósítani, hogy pont elveszítjük a gyereknek talán a megerősítését. Hogy hozzon egy kicsit kevésbé jó döntést, de ő annak örüljön.
Fontos erre odafigyelni.
Vegyünk tovább. Kisiskolás korban milyen területeket hagyjanak a szülők szabadon a gyermek számára döntés szempontjából?
Itt már kisiskoláskorban már bejön a tanulás kérdése. Fontos az, hogy a gyermek tényleg odafigyeljen a tanulásra, vállalja a saját kötelezettségeit. Ez elvárható egy gyermektől, egy iskolás gyermektől már, hogy tanuljon, önállóan hazajöjjön és megírja a leckéjét.
Nagyon sok szülő ilyenkor pont azért, hogy nagyon jó jegyeket kapjon a gyermek, együtt tanul, vagy akár sokkal több energiát visz magába a tanulásba, mint a gyermek. Itt megint csak egy döntés, hogy merje a szülő egy kicsit engedni, hogy a gyerek küszködjön, és esetleg mondjuk 4-es szerezzen, vagy 3-as, vagy pedig az ő segítségével, de mindenképpen az 5-ös meglegyen.
Azt gondolom, hogy a gyermekre érdemes ráhagyni azt, hogy akkor ő most kevesebbet tanul, és meg is kapja a visszajelzést az iskolából, hogy akkor csak 4-es lesz, vagy 3-as lesz. És akkor az ő saját önbizalmára bízni, a saját önértékelésére, hogy de, hogyha én 5-öst akarok, akkor azért többet tanulok, és valóban akkor többet is fog tanulni. Hiszen, hogy a szülő kiveszi a gyermek kezéből a tanulás motivációját, akkor a gyerek nem akarja majd annyira. Azt látja, hogy az anyukája meg az apukája nagyon akarja a tanulást, akkor ő már nem fogja akarni, hiszen egy cselekvést...
A nyúl is akarja eléggé.
Pontosan.
Nézzük a kamaszokat. Ez egy nagyon nehéz terület, hiszen akkor sokkal inkább a korosztályos társak döntenek. A szülők, amit mondanak, sokszor ellene dolgoznak, vagy pont nem úgy akarják. Hogy tudnak ekkor?
Itt még inkább fontos a megerősítése a szülőnek, hogy igen, jól csinálod, ügyes voltál, ezt a választ jól válaszoltad meg a dolgozatban. Ugye csak 3-as lett is a dolgozat. Megdicsérni azért, amit jól csinált. Ez fogja motiválni a gyermekeket, a serdülőket arra, hogy aztán még jobban csinálják. Ettől kapnak erőt, ettől kapnak energiát, hogyha a szülő a jót látja bennük, és akkor törekednek majd arra, hogy még többet és még jobbat hozzanak ki magukból.
Nagy komoly probléma ilyenkor mindig a barátok megválasztása, hogy kivel barátkozik. Ugye nyilván egy szülő akkor nyugodt, ha olyannal barátkozik a gyermek, a kamasz gyermek, aki neki szimpatikus, de hát sokszor nem. Mit tud ilyenkor tenni a szülő?
Azt gondolom, hogy ha a szülő elmondja a véleményét, az nem baj, sőt, kell és még a kamaszoknak nagyon a szülő véleménye, a szülő támogatása, hiszen fiatalok, tapasztalatlanok. El kell, hogy mondja a szülő a véleményét arról, hogy ő mit lát ezekben a társakban, ezekben a barátokban, viszont tiltani nem érdemes, hiszen akkor jön az, hogy akkor már csak azért is elmegyek ezzel a barátommal, meg azzal a barátommal. Tehát, hogy a vélemény nyilvánítás az fontos, hogy elmondja a szülő, de hagyja meg a szabad döntést egy barátkozásban már a gyermeknek.
Esetleg segítse a tanulságok levonásában, fontos, hogyha valami olyan történik.
Hogyha aztán észreveszi a kamasz, hogy rosszul döntött, hogy pórul járt, hogy sérült, akkor a szülő egy támogató, szerető viselkedéssel közeledjen a gyermek felé, és ne ezzel a, na ugye megmondtam, mert akkor a gyermek megint csak el fog zárkózni, hanem inkább az, hogy akkor most tényleg ezek a...
Beszéljük meg együtt, akkor hogy is volt, segítelek. Nagyon köszönöm, Petra. Azt gondolom, hogy tartózkodjunk ettől, hogy ugye megmondtam.
Igen. Felnőttekkel való kommunikációban is egyébként fontos ez.
Nagyon köszönjük, hogy eljöttél és segítettél bennünket ezekben a kérdésekben. Köszönöm.
Nagyon szívesen.
Hallgatóink pedig maradjanak velünk, zenével folytatjuk. Reméljük segítettünk, hallgassák az ismétléseket. Egy hét múlva új témával jelentkezünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
A 153 lélekmód szülőtanoda adását hallhatták, melyben Morvai Petra pszichológussal beszélgettem a családsegítő szolgálattól arról, hogyan tudnak a felnőttek jó döntéseket hozni, és leginkább hogyan tudják segíteni gyermekeiket abban, hogy érett, döntést hozni tudó felnőtteké váljanak. Hallgassák az ismétléseket, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.